Nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket, és nagyon köszönöm Guszti atyának, hogy itt lehetünk veletek. Az előző két napban Zoli az első nap beszélt az atya szeretetéről, végtelen, jóságos, irgalmas és szerető mennyei atyánkról. Jóska tegnap a fiúról, Jézus Krisztusról, a második isteni személyről, és a Szent Háromság titkában én ma a Szentlélekről szeretnék egy pár szót, pár gondolatot megosztani. Ahogy imádkoztunk és hívtuk a Szent Lelket, tulajdonképpen én is csak ennyit akarok mondani, hogy nyissuk meg a szívünket, hogy valóban a Szentlélek be tudjon tölteni minket, és hogy olyan életet tudjunk élni, amilyet az Úr elgondolt rólunk, amikor elgondolta, hogy legyünk, amikor megfogantunk, amikor megszülettünk, és egész életünk folyamán. A Teremtő Atyának az a célja, hogy az ember élő szeretet kapcsolatban legyen vele. Ezért teremtett minket, végtelen szeretetből. De ezt a szeretet kapcsolatot a bűn megszakította. De az Atya annyira szeret minket, hogy megoldást talált erre, és ugye elküldte fiát, Jézust, hogy megváltson minket az ő kereszt halálával. És így újra Isten gyermekei lehetünk. Jézus pedig ugye meghalt a kereszten, és utána föltámadt, és a mennybe ment. De ő se hagyott itt minket, hanem elküldte a Szent Lelkét, hogy ismét élő szeretet kapcsolat megvalósuljon az Atya és a teremtményei között. Jézust is, mint második isteni szemét, mint valóságos embert, őt is betöltötte a Szent Lélek. A Szentírásban olvashatjuk a Máté 3.17-ben, ugye amikor elment a Jordán folyóhoz, keresztelő Jánoshoz, hogy ő is megkeresztelkedjen, hogy megnyílt az ég, és szózat hangzott az égből, hogy ez az én szeretett fiam, akibe kedvem lelem, kedvem telik. Tehát Jézusnak az emberségét is be kellett tölteni a Szentléleknek, ahhoz, hogy végbe tudja vinni mindazt, amit az Atya rábízott. Tulajdonképpen Jézus életéről nem sokat tudunk attól kezdve, hogy Názáretben éltek, Ács fia, ő is tanulta az Ács mesterséget. Biztos nagyon jó gyerek volt, hisz bűn nélkül való volt, úgyhogy nem hiszem, hogy rossz gyerek lett volna, de olyan szép csendbe telt az élete, nem tudunk igazából róla sokat. És onnétől kezdve tudunk róla, amikor megkeresztelkedett ugye a Jordán folyóba, megkapta a Szent Lelket, és ezután kezdett ő tanítani. Ezután lépett ki nyilvánosan az emberek elé a Szent Léleknek az erejével. 3 éven át gyakorlatilag, amíg hirdette az Isten országát, hirdette az Isten örömhírét, tette a csodákat, gyógyította a betegeket, ezt mindig a Szentlélek erejével tette. Olvashatjuk valahol, ahol azt mondja, hogy mindig az Atyám akaratát cselekszem. És honnan tudta az Atya akaratát? A Szentlélek által tudta. A Szentlélek, ez a szeretet, ami összeköti őket ebbe a csodálatos háromságba. Szentlélek a tökéletes szeretet, és gyakorlatilag Jézus az Atya szeretetét, ezt a tökéletes szeretetet a szeretet lelke által osztotta meg az emberekkel. Amíg itt volt ugye a Földön, addig ismerjük az evangéliumból, rengeteg csodát tett, meggyógyította a betegeket, lecsendesítette a vihart, amikor tombolt és az apostolok féltek, enni adott az éhező embereknek. Tehát mindent, ami a szeretetből fakad, ezt ő mind megtette. és mind értünk emberekért tette, hogy megmutassa, hogy az Atya mennyire szeret minket, hogy az Isten országa már itt lehet közöttünk. Jézus ugye leérte az életét, meghalt a kereszten, megváltott minket, és utána feltámadt. És amikor a feltámadás után visszajött, azt mondta az apostoloknak, kiárasztom rátok Atyám ígéretét, maradjatok a városban, míg erő nem tölt el benneteket a magasságból. Ezt a Lukács evangélium 24. versében olvashatjuk. Kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Mi az, hogy az Atya ígérete? Ezekiel könyvében a 11. vers, 19, vagy 11. fejezet 19. versében olvassuk, hogy azt mondja az Úr Ezekiel prófétának, egy szívet adok nekik, és új lelket öntök beléjük. Elveszem testükből a kőszívet, és hús szívet adok nekik, hogy parancsaim szerint járjanak. Tehát tulajdonképpen az Atya már megígérte a szent lelket. Hús szívet adott nekünk a kőszív helyett. A Szentlélek mindenféleképpen, hogyha az életünkbe engedjük, ahogy látjuk, hogy Jézus élete is változott, a mi életünkbe is sok változást hoz létre. Az egyház életébe is nagy változásokat tud tenni. Szeretném idézni Ignácius Metropolitának a szavait, amelyet 1968-ban mondott egy ökumenikus találkozón, nagyon sokat mondott nekem, és talán nektek is. Azt mondja, hogy a Szentlélek nélkül az Isten távol van. Krisztus a múltba marad. Az evangélium halott betű. Az egyház csak egy szervezet. Az egyházi hatalom egyenlő az uralkodással. A misszió egyenlő a propagandával. A liturgia nem más, mint visszaemlékezés. Maga a keresztény élet pedig erkölcsi rabszolgaság. Ez az egyház a Szentlélek nélkül. De a Szentlélekkel Isten nincs távol. Isten itt van közöttük. Krisztus nem a múltban van, hanem feltámad Krisztus, és jelen van. Jelen van az oltári szentségben, jelen van velünk mindig. Az evangélium nem halott betű marad, hanem az életnek az ereje, a mindennapi erőnek a forrása. A Szentlélek az, aki vezet, mutat, megvilágosít. Az egyház nem egy szervezet, hanem a Szent Háromságban él. A hatalom nem uralkodás, hanem szabadító szolgálat. Ferenc pápánk olyan nagyon gyakran, és annyira szeretem őt, és állandóan mondja az Atya szeretetés, hogy milyen irgalmas az Isten. Igen, nagyon irgalmas az Isten. És azt akarja, hogy mi megszabaduljunk. Tehát az egyháznak a tanítása a mi szabadságunkért van, egy szabadító szolgálat. A misszió nem propaganda, hanem az új pünkösdnek a kezdete. Erre is mindannyian meg vagyunk hívva, erre az új pünkösdre. A liturgia nem visszaemlékezés, hanem megemlékezés és elővételezés. És a keresztény élet nem rabszolgaság, hanem a keresztény életben az emberi cselekvés megistenül, és átszellemülnek a cselekvések. A Szentlélekre tehát nekünk is nagyon szükségünk van, az egyháznak is, de nekünk is személyesen. És erre vágyakoznunk kell. Nagyon vágyakoznunk kell. Minden nap kérnünk kell. A Lukács evangéliumának a 11. fejezetében a 9-től 13-ig olvassuk. Ezért mondom nektek, kérjetek, és adni fognak nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és majd ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak. Melyik az az apa közületek, aki ha a fia halat kér, hal helyett kígyót ad neki, vagy ha tojást kér, talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a szent lelket mennyei atyától azoknak, akik kérik tőle. Tehát nincs olyan, hogy nem kapom meg, ha én tiszta szívvel kérem, hogy jöjjön a Szentlélek az én életembe, és változtasson meg, és alakítson át, akkor nem fogja tenni az Atya, mert neki is ez az akarata. Szomjazzuk a lelket, vágyunk rá, hogy jöjjön a mi életünkbe. És ne csak egyszer, mondjuk, hogy megbérváltak, megkereszteltek, ugye a Szent Lelket megkaptuk így az életünk folyamán, elég sokszor, sőt, más alkalmakkor is. De ahogy szomjasak vagyunk is, nem az van, hogy amikor szomjas voltam, ittam egy pohár vizet, és ezzel be van fejezve, egész életemre jól van, hanem minden nap iszom vizet, mert ez érted. Minden nap, amikor szomjas vagyok, megint iszom vizet. És ugyanígy van a Szentlélekkel, hogy őt is minden nap kérnünk kell, újból és újból, hogy vezesse a mi életünket. Hogy reggel mondjuk, hogy Szentlélek, Úristen, jöjj és ma mutasd meg, hogy merre kell mennem, hogy mit kell csinálnom, hogy mi a fontos, amit ma meg kell tennem, mi a te akaratod mára. Szentlélek ott van bennünk, itt van, ami szívünkbe hisz, megkaptuk a keresztséggel, bérmálással, máskor imával. De valahol úgy van, mint a kávéba a cukor. Talán többen hallottátok ezt a példát, de nagyon jól illusztrálja, ugye, hogy kávét kiöntjük, belerakjuk a cukrot, a cukor így lemegy az aljára. És akkor szépen ott van. Ha ezt a kávét én így iszom meg, akkor keserű kávét iszok. De ha fogom azt a kis kanalat és fölkeverem, akkor édes lesz a kávé. És ugyanígy van a Szentlélekkel is, hogyha mi szívünkben ez ott van, mélyen, megkaptuk, de úgy hagyjuk, hogy úgy csöndbe legyen, ne nagyon szóljon bele az életünkbe, tudjuk mi, hogy mit csinálunk. De ha fölkeverjük, ha minden nap hívjuk őt, akkor át fogja járni az egész életünket. Szentlélek ingyenes ajándék. Egyikünk sem méltó semmire. Mindannyian bűnösök vagyunk, ahogy a megváltás is ingyenes, ahogy Jóska is mondta tegnap, ugyanúgy a Szentlélek is ott fú, ahol akar, és nem a mi érdemeinkért adja, hanem azért osztja az ajándékait, hogy a világnak jót tegyünk vele. A Szentlélek ajándékait mindig azért kapjuk, hogy másokat segítsünk, hogy az egyházat szolgáljuk. Soha nem azért kapjuk, hogy húha, hát most én tele vagyok a Szentlélek ajándékaival, hú, de nagy vagyok. Nem. Azért kapjuk, hogy szolgáljuk. Tehát ingyenes ajándék, kérni kell, és meg fogjuk kapni. A Szentlélek tehát az egyház életében, de ahogy mondottam, az egyéni életünkben is változást hoz. Jóska mesélt már ugye rólunk, hogy hát azért elég régen benne vagyunk a megújulásba, és hálás szívvel köszönjük az Úrnak, hogy megajándékozott a Szent Lelkével. De például az egyik, ami így nagyon átalakította az életünket, az imádság. Én imádságos, én is keresztény családban nőttem föl, sőt, első elemista koromtól érettségig én mindennapos szentemplomba járó voltam, mert édesanyám is az volt. Tehát végig az általános iskolába és a gimnáziumba is, amikor tudtam, elmentem reggelenként mindig a korai misékre, tehát nem áll tőlem messze az egyház. Imádkoztam, igyekeztem jó lenni, stb. De mégis, amikor a Szent Lelket megtapasztaltuk, akkor az imádság valahogy más volt. Addig nekem az imádság, az mindig úgy volt, hogy kérek valamit, na meg is köszönöm. Aztán körülbelül ez a két fajta volt, ugye? Öt fajta imádság van, Huszti Atya majd segít, a kérő, a hálaadó, a közbenjáró, a dicsőítő ima, és az ötödiket nem tudom. De aki tudja, segítsen.
Engesztelő
ima, köszönöm. Tehát nekem csak kettő létezett. Igazából mindig kértem, aztán megköszöntem. És amikor a Szentlélek betöltött minket, akkor a hálaadó imádság is nagyon nagy szerepet kapott az életünkbe. A dicsőítő imádság meg pláne. És egyszerűen az imádságot szerettük meg. Tehát amit addig úgy, azért mert én egy rendes kislány vagyok, tettem, az már szívből fakadt. Olyan jó volt oda menni az Úr elé, olyan jó volt sokat imádkozni, olyan jó volt csak dicsőíteni őt, ez egy nagyon különleges dolog, erről még majd talán szólok itt, ha jól emlékszem, a dicsőítő imáról, de egyszerűen az imádkozás nem kényszer volt, hanem szívből jött valahogy, valahogy ez a szeretet kapcsolat az Istennel olyan csodálatossá vált. Volt egy nagyon kedves, általunk tisztelt idős papbácsi, már meghalt, aki egyszer azt mondta az egyik közösségi tagunknak, aki ugyanott lakott Békásmegyeren, ahol mi laktunk, és ő is minden nap járt szentmisére, és már sokat szenvedett, az élete vége felé volt, és egyszerűen odavágta neki, hogy Kati, én úgy irigyellek téged, hogy neked az imádság öröm. Én az egész életet leéltem, és az imádság mindig kötelesség volt számomra. És ez olyan megdöbbentő volt, mert szent életű ember volt. De valahogy az imádság örömét talán nem kérte, nem kapta, az Úristen tudja, hogy miért volt így, de hogy ezért is mennyire hálát kell adni, hogyha mi örömmel tudunk imádkozni. Ez egy nagy ajándék. És ez is így változott az életünkben. Változott a Bibliának az olvasása. Én nagyon szeretek regényt olvasni, meg könyveket, na attól kezdve, amikor a lélekkeresztség után is bekerültünk a megújulásba, gyakorlatilag csak a Szentírás létezett, a szent könyvek léteztek. Egy olyan éjséget adott a Szentlélek a szívünkbe, hogy jobban ismerjük meg az evangéliumot, magát a Szentírást. Tudjátok mi a Szentírás különben? És annak szó kívül, amit tanulunk, úgyhogy Isten igéje, stb. Az Isten szerelmes levele nekünk. Mert ezt mind szeretetből hagyta ránk, ami benne van. Irányt mutat a Biblia az életünkben, ahogy megszeretjük, ahogy előveszünk, imádkozunk, kinyitjuk. Nagyon sokszor segít. Egy alkalommal, hát mi is voltunk azért sokszor nehéz helyzetben, nem mindig habos torta az életünk, de az Úr mindig valóban ott volt velünk. És például egy ilyen nehéz helyzetben került Jóska, amikor ezt az igét olvastuk, kértük az Urat, hogy adjon valami reménysugarat, mert ez egy nagyon nehéz helyzet volt, akkor az Izaiás könyvéből kaptuk ezt a részt. Íme, ha meg is támadnak, ez nem tőlem lesz. Aki megtámad téged, elesik veled szembe. Minden fegyver, mely ellened készült, sikertelen lesz, és minden nyelvet, mely perbe száll veled, meg fogsz cáfolni. Ez az örök része az Úr szolgáinak, és igazságuk tőlem van, mondja az Úr. És ez olyan reménységet adott nekünk ez az ige rész, és valóban így is lett. Jóra terelődtek a dolgok, és aki bele szembeszállt éppen, az bukott el. Új erőt kapunk a Szentlélektől. Én 30 évvel ezelőtt sose gondoltam, hogy kiállok bárki elé is, és tanúságot teszek, vagy megszólalok. Új erőt kapunk, ahogy látjuk az apostoloknál is, hogy Péter, ugye nemrégiben volt az evangéliumban, azt hiszem, most vasárnap, ugye megtagadja Jézust ott a kertbe, amikor egy szolgáló megkérdezi tőle, hogy te is közülük való vagy, akkor azt mondja, nem is ismerem. Ő, aki mellette élt 3 évig, látta a csodáit, látta, hogy beteget gyógyít, látta, hogy halottak támasz föl. Egy szolgálónak a kérdésére, nem a Pilátusére, egy sima kis szolgálónak a kérdésére, azt mondja, hogy nem ismerem az Urat. Gyáva volt Péter. Nem kapta még meg a Szent Lelket. És ugye amikor meg pünkösd után a Szentlélek eltöltötte az apostolokat, akkor mit tett? Kiállt 3000 ember elé, hirdette az örömhírt, az Isten országát, hogy Jézus föltámad, és az emberek megértették az ő szavát, bármilyen nyelvűek is voltak, és 3000-en megtértek. Én úgy értem a Pétert, Istenem az ő szavára, hogy mennyire nekünk is ez lenne a dolgunk. Hogy valahogy úgy beszéljünk, úgy mondjuk a dolgokat, hogy az emberek megtérjenek a szavunkra. És ez nem a Péter volt, ez a Szentlélekkel teli Péter volt. És nem az Erzsi az, akinek a szavára megtér bárki is, hanem az, ha a Szent Lelket hagyom, hogy működjön általam, és ugyanígy nektek is. Nem ha az okosságunkat fejtjük ki a másiknak, hanem ha figyelünk fölőre, hogy mit súl a Szent Lélek, mert lehet hallani a hangját. Egészen érthetően a szívetekben, hangosan, sokféle módon lehet hallani a Szentlélek hangját. És ha hagyjátok, hogy ő vezessen, akkor mindig fogjátok tudni, hogy mit kell mondani. Szűz Mária, és akit annyira szeretünk, hát a Szentlélek micsoda változást hozott az ő életébe. Engedjük, hogy változtasson a Szentlélek minket. Ő is, mint fiatal lány, biztos volt a tervei az életről. És akkor jött az angyal, és hírül adta neki az örömhírt. De képzeljük magunkat egy pillanatra Mária helyébe. Nem volt férje, azt mondja az angyal neki, ugye, hogy áldott állapotban van vissza, és kérdez, hogy hát én férfit nem ismerek, hogy lehetséges ez? És utána azt mondja, hogy igen, én az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Ezzel az akkori környezetben mit vállalt föl? Hogy megvetik. Vagy nem tudom én, mit csinálnak vele, ugye nem férjes asszony gyereket hoz, tehát az abszolút megvetettség, kivetettség elé nézett. És mégis a Szentléleknek a hangjára azt mondta, hogy igen. És ezzel vállalta az egész életének minden szenvedését és minden örömét. Hisz Jézussal végtelen boldog lehetett, de ugyanakkor Jézus szenvedését, kereszt halálát, hát nem irigylem. Érte. Nekem volt egy időszak az életemben, amikor azt kértem az Úrtól, hogy mutassa meg nekem az ő, ez egy pici kanyar, csak hogy mennyire meg tudja az embert változtatni az, hogyha az Isten szent lelke szól, vagy az Úr megmutat valamit a mi életünkben. És kértem tőle, hogy mutassa meg azt, hogy ő tényleg annyira szeretett minket, hogy az egyszülött fiát értük adta, hogy ezt ne csak az eszemmel tudjam, hanem a szívemmel is érezzem. És attól kezdve az a gondolat fészkelődött az én szívembe, ahogy jártam az utcákat, néztem az embereket, hogy te. És hát a lakótelepen laktunk, ahol a kötőszó is káromkodás volt, tehát nem annyira kultúrált környezetben akkor. Mocskos, trágár beszédek, csúnya tekintetek, gorombaság. És ahogy mentem az utcán, ránéztem valakire, akkor az volt bennem, hogy én oda tudnám adni, azért jó, négy gyerekünk van, de mondjuk az utolsó fiú. Oda tudnám-e adni ezért az emberért? Végig tudnám nézni, hogy az én fiamat keresztre feszítsék. Ezért a mocskos szájú, undog, tölekedő valakiért. És ez egy elég szörnyű időszak volt, ez kb. Két hónapig tartott, hogy valakire ránéztem, és mindig ez jutott eszembe. És mindig azon bennem, hogy na nem. Én magam még csak mennék, az rendben van, az én dolgom. De hogy én a fiamat lássam szenvedni másokért, és én ezt én tétlenül nézem. Anyák vagytok sokan, szóval, ahogy belegondoltok, hogy milyen végtelen az Isten szeretete. És valahogy ezt a gondolatot biztos, hogy a Szentlélek világosította így meg bennem, hogy megérezzek egy kicsit abból, hogy az Atya még erre is képes volt, és hogy a Jézus is képes volt vállalni a kereszthalált, értünk, mert annyira szeret minket. Aztán megváltozott az emberekhez való hozzáállásunk is. Ugye a közösség utáni vágy, ahogy Jóska is említette, ugye mi már most délután itt számoltam, hát körülbelül 32 éve van ugye minden héten ima közösség. Régen a keddi közi volt a lakásunkon sok fiatallal, aztán hogy az Emmanuel közösség meglakult így Magyarországon azóta csütörtökönként. De akárhogy is nézem, ez körülbelül 32 év, hogy minden héten, kedden vagy csütörtök este összeültünk imádkozni, összejöttünk együtt 15-en, 20-an, semmi másért, csak hogy a Jézusra figyeljünk. hogy dicsőítsünk őt, hogy az igét olvasva megértsük jobban az igét, hisz mindegyikünk által szól, ha amit neked mond az ige, megosztod velem, akkor az nekem egy töbletet ad. Tehát egymást gazdagítottuk, és hogy közben járjuk egymásért. És én is dolgozva az, hogy voltam, dolgoztam, ott voltam 4 gyerek, Jóska, mint orvos, nagyon sokat nem volt otthon az ügyeletei miatt, és mégis valahogy belefért az életünkbe, mert olyan vágy volt benne, hogy közösségbe dicsérjük az Istent, hogy együtt legyünk, hogy ez valahogy mégis belesimult az életünkbe. Rájöttünk, ha megmutatta a Szentlélek a közbenjáró imának a fontosságát, erről Huszti atya is beszélt, Jóska is tett szó, hogy mennyire fontos az, hogy másokért imádkozunk. Ugye benne van a Szentírásban, és nem tudom pontosan hol, hogy ha beteg valaki köztetek, hát hívjuk.
Jakab levél,
köszönöm. Hogy hívjátok a véneket, tegyék a fejükre a kezüket, és imádkozzanak érte. És igen, hát ezt kell tennünk. Az is 20 évvel ezelőtt volt, amikor édesanyám akkor épp bemarkott. Már elég rossz stádiumban volt, ilyen nyakában ilyen kanül, és 6 óránként adtuk egy kicsit a morfiumos fájdalomcsillapítós injekciókat. És tényleg napok óta felvártva ültünk mellette, várva, hogy mikor hal meg. Körülbelül 3 napig már nem is volt eszénél azon a szombaton. És közösségi napunk volt valahol. És kérdezték tőlem, hogy miért megyek haza, tehát mert éppen leváltottam a nővéremet, tehát elmentem, ahogy elkezdődött. És mondtam, hogy hajdoklik az édesanyám is mellette. Most én vagyok mellette. És elkezdtek ezek a betyárok imádkozni, ezt utólag tudtam meg, és én ültem anyám mellett, aki nulla reakció, és egyszer csak kinyitotta a szemét, 3 napja már németül beszélt, tehát semmi normális kommunikáció nem volt, kinyitotta a szemét, és azt mondja, hogy hol vagyok, mi van? És fölkelt az ágyból szép lassan, és meggyógyult, élt még 20 évet. Szóval ilyen nincsen, hogy véletlenül. Ez biztos. Tehát, és sok egyéb csodát láttunk a saját szemünkkel, tehát, hogy az imának mekkora hatása van, ez mindenkit, az mindenkinek az idejéből kitelik, aki már idős, aki beteg, aki nem tud elmenni sehova, és úgy érzi, hogy fölösleges. Mikor egyházi pénzbeszedő voltam, és jártam a lakótelepet, és hát sok idős nénivel találkoztam, aki mondta, hogy semmi értelme már az én életemnek, hát itthon vagyok, teher vagyok. És mindig elkérdeztem, hogy tetszik tudni imádkozni? És persze, hát mondom a rózsafűzért, minden. Hát mondom, ezért tetszik még életbe lenni. Hát ki imádkozna a fiáért, a hozzátartozóért, akiért mindezeket felajánlja? Hát ezért tetszik még élni. Hát ennél nagyobb értelem nem kell az életnek. Amíg még ezt tudjuk csinálni, addig minden rendben. Megváltozik a látásmódunk, tehát az életről, a halálról. Aztán anyukám még 20 évig élt, 3 éve temettük el őket 99 és 100 éves korukba. Az utolsó időben nagyon sokat már tehetetlenek voltak. És hát én is hosszú ideig ápoltam őket, aztán állandó felügyelet volt. Ott voltam mind a kettőnek a halálánál, édesanyám 19 nappal, ez is olyan csodálatos, követte édesapát, tehát valahogy együtt mentek el, meghallgatta az Úristen az imákat, de az az érdekes, tehát, hogy én tudtam velük mindig beszélni a halálról, mert megváltozott az én képem a halálról. Tehát nem az volt bennem, hogy a halál szomorú, persze, hogy szomorú és szörnyű, és a szívünk szakad meg, amikor valaki szeretünk, eltávozik, mert hiányozzuk, mert az életünket betöltötte, és egy nagyon nagy űr maradott. De az ő számára az örök élet kezdete. És én mindig tudtam ezért beszélni, főleg édesapámmal, hogy elsőként már nem bírom. Mondom, édesapám, még egy kis idő. És nem fog fájni már semmi. És tudod, hogy találkozunk a mennybe, és ilyen teljesen nyitottan beszéltünk a halálról. És hogy az nem rossz, és itt vagyok veletek, és itt van az Úr veletek is, és minden. És olyan szépen tudtunk erről beszélgetni, Tehát nem az volt, hogy á, de hogy mint ami olyan sok és de hogy az meg, hát nincs semmi bajod, majd holnap már jobban. Nem jó. Nekik is jó volt az, hogy ezt tudatosítottuk, és együtt imádkoztunk vele, velük, együtt imádkoztunk mindig, hogy Uram, legyen meg a Te akaratod, és hogyha mennybe találkozunk, és milyen jó lesz nektek ott. Ezt azért merem így mondani, mert talán gorombának hat, de mégis lehet a halál nagyon szép. Mindenkor fogtam a kezét, amikor meghalt. És ez is egy csodálatos ajándék. És tudom, hogy jó helyen vannak, és sokszor beszélek apukámmal, ugye most azért örülsz, hogy ezt csinálom, vagy anyukámmal is, szóval tudom, hogy a szentek közösségében vannak, én is remélhetőleg oda kerülök, és akkor minden folytatódik tovább. Betegségről is megváltozott a... Megváltozott a látásunk. Hozzá kell tenni, hogy én elég ilyen beteges vagyok, 20 éves koromtól kezdve, utána estem egyszer a lépcsőt, de mindig volt valami bajom. Elég sokat szenvedtem, és meg kell nektek őszintén mondani, hogy nagyon utáltam szenvedni. Nagyon. Mindig mondtam az úrnak, hogy Uram, hát nézd már rám, hát ott a négy gyerekem, ott vagyunk, a dolgom, a munkám, hát én nem tudom mit csinálni, tenni a dolgomat, ha fáj a derekam, ha nem bírok mozdulni, ha egyéb stb. Dolog van, de nem igazából tudtam elfogadni. Mindig nagy tisztelettel néztem, aki ilyen szenteket, akik ugye nagyon szenvedtek, türelemmel, békességgel. Még csak nem az Úr azért egy 5 évvel ezelőtt, azért most már az orromra koppintott, hogy már 20 évvel ezelőtt is tényleg megkaptam egy proféciába, hogy is volt pontosan. Miért lázadozol? Ez a jó 20 évvel ezelőtt volt, amikor atyám abban a kiváltságban részesített, hogy fiammal együtt szenvedsz. Ne félreadtam akkor. Nem igazából érte a szívemhez, csak utólag nézegettem ezeket a leírt proféciákat, mert mindig leírtam, amit imádkoztak is, vagy imádkoztunk és kaptunk a Szentlélektől. És aztán 4-5 éve úgy végre elfogadtam, miután láttam ezt a 20 évvel ezelőtti papírt is. Elcsöktem, mekkora lökött alak vagy. Hát mióta mondja neked az Isten, hogy a szenvedés az nem egy büntetés, az nem egy olyan rossz. És akkor azt tudtam mondani, hogy Jézusom, az összes szenvedésemet, ami eddig rám, ami életem végéig rám vár, azt felajánlom azért, hogy minden gyerekem és családtagom az örök életre jusson. És ezt nagyon komolyan mondtam ki. És a szenvedéseim nem sokat változtak, meg kell mondani. De valahogy olyan más lelkülettel tudom elviselni az egészet, ahogy nagyon fáj, sokszor oda kacsoltak az Úrra, és mondom neki, hogy Uram, most valaki ilyen bajban van, vagy ennyire kell most, hogy fájjon. Tehát azt, amit türelmetlenül viseltem, azt, amiért lázadoztam, megmutatta az Úr, hogy van ennek értelme, és azóta valahogy egészen más. Tehát a Szentlélek adja az ajándékait is. Most nem olvasom fel, ez az első korintusi levél 12. fejezetében van. Profétálás, nyelvi, majd gyógyítás, tanítás, lelket megkülönböztetése, ismeritek ezeket az igerészeket, ha nem, akkor 1. Korintusi levél 12 otthon olvassátok el. Ezeket az ajándékait, a kegyelmeit, a karizmáit a Szentlélek mindannyiunknak megadja, akik kérjük. És ahogy az előbb is mondtam, azért adja meg, hogy építse minket, hogy építse az egyházát. Mert ő tudja, hogy mi a terve a mi életünkkel, és ha mi hallgatunk rá, akkor ez a terv meg is valósulhat általunk. A Szentlélek a szeretet lelke. Hogyha bármilyen ajándékot kapunk, de nincs meg bennünk a szeretet, akkor nem sokat ér az egész. Velem a lelki atyám még általános kisiskolás koromban bemagoltatta, és nagyon hálás vagyok érte, a szeretet hívőszak. Hogy szóljak bár az emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, hát én már végig nem tudom kívülről, csak a mondják, Olyanok vagyunk, mint az engvérc vagy a pengő cimbalom. Legyen bár profértáló tehetségem, ismerjem az összes titkokat és minden tudomány, és legyen bár olyan teljes a hitem, hogy hegyeket áthelyezem, ha szeretet nincs bennem, semmi sem. Hosszam már bár egész vagyonomat alakristaként, és adjam át testemet, hogy dicsekedhessem, ha szeretet nincs bennem, semmit sem használ nekem. Na és itt jön. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos. A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem nagyra vágyó, nem keresi a magáit, nem gerjed haragra, nem gondol a gonoszra, a rosszra. Nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazságnak. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. És a szeretet nem szűnik meg sohasem. És tulajdonképpen, amikor kérjük, hogy a Szentlélek töltsön el minket, akkor mindezeket kérjük saját magunk számára. A szeretetnek a gyümölcse, vagy a Szentléleknek a gyümölcsei, amit majd terem a mi életünk, hogyha tényleg befogadjuk és minden nap hívjuk, azok a, és ez jellemzi a keresztény embereket, ezek a szeretet, öröm, itt is ugye nagyjából hasonlókat mondunk, békesség, ez a Galata levél 5. fejezetében olvasható, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ilyenek ellen nincs törvény. Igazából erről ismerjük meg, hogy ki igazán keresztény testvérünk, hogy ezeket a gyümölcsöket termi az ő élete. Nem kell sok beszéd, látszik rajta. Látszik, hogy a szomszédjához kedves, hogy átvisz egy süteményt neki, ha beteg, hogy meglátogatja a beteget, hogy segíti a huszti atyát, amikor bajban van, hoz neki ebédet. Ezek mind, ez a jóság, ez a szeretet. És ez kell, hogy éljen bennünk minden nap. És tulajdonképpen azért vagyunk mai teste, hogy kérjük a Szent Lelket, hogy töltse be a mi szívünket, hogy valóban az emberek megismerjenek minket, hogy mi Jézusnak az élete, nem Jézusnak, az örömhírnek a hordozói vagyunk. És hogyha ezeket meg tudjuk élni, ha ezeket a gyümölcsöket teremjük, képzeljétek el, hogy nem lenne háború, nincs veszekedés, nincs irigység, nincs harag bennünk. Hát itt lenne, itt van a földi mennyország. És ezért nagyon fontos, hogy minden nap kérjük a Szent Lelket, hogy töltsön el minket, hogy adja az ő karizmáit, az ő ajándékait, és hogy tudjuk a gyümölcseit teremni. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és igazából a mai ajándékunk annyi lesz, azt gondoltuk ki így, hogy nem olyan hosszan, hisz én is túléptem az időmet egy kicsit, de hogy mindegyik ötökér sorba, ahogy jön, csak röviden, most nem azért, hogy mit kér, vagy gyógyuljon meg, hanem azért, hogy töltse be a Szentlélek, hisz mi csak egy eszközök vagyunk, és a Szentlélek tud titeket megvilágosítani, ő tud tanácsot adni, ő vezet titeket, és hogyha megerősödök ebbe, akkor nektek is ugyanígy megváltozik az életetek, mint ahogy a miénk megváltozott. És akkor most arra gondoltunk, hogy egyszerűen kitesszük az oltári szentséget, az az első, és utána ugyanúgy, hogy áldozni jönnétek, ugyanúgy röviden mindegyik kötékért, csak ezért imádkozunk. Még egy dolog, amit így, mert mindegy, mert elszaladtam az időben, nem mondtam. Talán nem mindegyik őtök számára ismert, de ugyanúgy a Szentléleknek az ajándéka a nyelveken való ima is. Tehát amikor imádkozunk, értetek, és valahogy nem egészen értelmes dolgot hallottok, hogy mondok, de úgy is fogunk imádkozni. Azért, de itt tudom én, a másik, aki nem rendes emberi szóval fejezi ki magát, az a Szentlélekhez imádkozik. Mert ez a nyelvek adománya, ez egy olyan csodálatos ajándéka a Szentléleknek, hogy akkor nekünk nem kell gondolkozni, hanem egyszerűen valahogy össze vagyunk kötve az Istennel egy olyan nyelven, amit ő tud, amit ő sug a mi szívünkbe, és azért is csodálatos még, mert ilyenkor az ő akarata szerint kérünk, tehát nem az én okosságomat mondom neked, hanem azt imádkozom, amit a Szentlélek a helyetekbe akar.